A 40-es, 50-es korosztályú nők fogamzásgátlása nem feltétlenül egy olyan témakör, amelyről minden nap hallhatunk a médiában, vagy nem minden nap találkozunk vele. Mégis egy nagyon fontos témakör, széles köröket érint világszerte, illetve Magyarországon. Miért kiemelten fontos a védekezés ebben az életkorban?
Hát ha szabad onnan megközelítenem a kérdést, én hadd nevezzem ezt inkább családtervezésnek, mert a családtervezésnek is van egy ilyen pozitív iránya, meg olyan, amikor éppen nem szeretne valaki gyermeket, ezt mondjuk nevezhetjük negatívnak, de a lényeg az, hogy ez is családtervezés. A 40-es kevésbé az 50-es, de a 40-es korosztály talán azért van egy érdekes helyzetben, mert szabály szerint amíg egy nőnek van menstruációs ciklusa, addig benne van a lehetőség abban az is, hogy esetleg gyermek fogadjon meg. Persze az idő előre haladtával ennek a valószínűsége fokozatosan csökken. 42 éves kor környékén már csak 1-2% és 45 éves kor fölött azt mondjuk, hogy ennek már a valószínűsége nullát közelíti. De én már valóban láttam olyan asszonyt, aki 48 évesen spontán fogant babával érkezett rendelésre. És hát ugye ebben az élethelyzetben, ez azért is érdekes még, mert a nőknek valahol ez az életkoruknak a közepe. Tehát manapság az, hogy 80 év körül érje egy nő, ez egészen valószínű. Tehát egészen jó eséllyel gondolhatunk erre, és ha egy 40 éves nőre gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy hát az életek közepén jár. Igen, viszont annak az életciklusának, amely a gyermekvállalással korlátozódik, illetve amikor ebben lehetősége van, hát annak viszont a végén. Viszont ez a lehetőség továbbra is fennáll. Kérdés, hogy jókor jön-e ilyenkor esetleg egy baba? Persze ezt nyilván minden életkorban fel lehet tenni ezt a kérdést. Tehát a fontossága talán itt rejlik, hogy azok a nők, akik már úgy gondolják, hogy túl vannak a családalapítás, illetve a család növekedésének a időszakában, akkor már nem biztos, hogy szeretnének babát, de a potenciális lehetőség ebben mégis benne van.
Ebben az életkorban akkor a terhességek túlnyomó többsége nem tervezett módon történik?
Ezt én így nem mondanám, sőt, ha szabad pontosan az ellenkezőjét látom. A mai világban, amikor egy nőnek fontos az, mindenkinek fontos, és a nőknek is, hogy legyen meg az életkarrier a munkahelyen, legyen meg lehetőleg a diploma, ezt az állam is támogatja, és ösztönzi az embereket, hogy tanuljanak, és jól is van ez így, akkor kitolódik a gyermekvállalás ideje bőven a 30-as évek környékére, vagy inkább a fölé. Elég gyakran látom pont az ellenkezőjét, azt, hogy 40 év fölött a nők azért küzdenek, hiszen előtte a karrierépítés volt, a tanulás, a PhD, a nyelvvizsga és így tovább, és elmarad, hiszen ráérünk majd később a gyerekvállalás, és eljutnak egy olyan élethelyzetbe, amikor éppen pont inkább azért kell már dolgozni, mert már nem megy olyan könnyen, mint mondjuk 15 évvel vagy 20 évvel korábban ment volna a gyermekvállalás. Tehát biztos, hogy vannak olyanok is, akiknek ilyenkor nem várt baba fogan meg egyszer csak. Én nagyon sok olyat látok, akiknél pedig pont az ellenkezője, hogy komoly tudományos munkát is, tehát a mi részünkről, én dolgozom ilyen centrumban, ahol ilyen asszonyokkal is foglalkozunk, tehát számunkra is komoly kihívás az ilyen asszonyoknak való segítség, hogy legyen még gyerekük, hiszen mielőtt ez a kapu bezárul, mégis babát szülhessenek.
Mégis milyen gyakori az egyébként Magyarországon jelenleg, hogy ebben az életkorban gyermeket vállalnak a nők? Annak a fényében is kérdezem ezt, mert a pénteki nap folyamán jött ki a KSH legújabb 2024-es születésszámra vonatkozó adata, ami szerint soha nem születtek annyira kevesen Magyarországon, mint tavaly.
Hát bevallom férfiasan, pontos számot nem tudok arra mondani, hogy 40 fölötti nők milyen százalékban szülnek, azt tudjuk, hogy egyre nagyobb százalékban. Ami pedig az egyre kevesebb gyermek születését illeti, azzal kapcsolatban ez egy nagyon érdekes statisztika, hiszen a gyermekvállalási ráta az nem változik, az utóbbi egy-két évben nem nagyon változott, és mégis egyre kevesebb gyerek született, mert tavaly kevesebb született, mint tavaly előtt, de tavaly előtt kevesebb született, mint az előtti évben. Tehát, hogy fokozatosan csökken a megszületett gyermekek száma, ennek elsődlegesen az az oka, hogy csökken azoknak a nőknek a száma, akik még gyermekvállalás lehetőséggel bírnak, tehát abban az élethelyzetben, vagy az életkorban vannak, hogy gyermeket tudjanak vállalni, és mivel egyre kevesebb a szülő szülésre képes, még termékeny időszakban levő nő, ezért egyre kevesebb gyereket szülnek, még hogyha darabra egyébként, vagy átlagosan nagyjából ugyanannyi gyereket szülnek is meg. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, ezt nem lehet egyik pillanatra a másik pillanatra megváltoztatni. Itt ugye arra kell ösztönözni az embereket, hogy ne csak egy vagy két gyermeket vállaljanak, hanem többet, ugye minimum a hármat, az jelent valójában családon belül is, és hát országosan is az jelentene növekedés, de hát ettől azért találnak messze vagyunk, nagyjából a másfél gyerek az általában amennyit vállalnak.
Visszakanyarodnék még a nők védekezéséhez, hogyha ez a cél mégis, hogy ebben az életkorban már ne fogadjon gyermek, akkor milyen olyan praktikákat lehet alkalmazni, amelyek mondjuk erre az életkorra jobban jellemzőek, és mondjuk fiatalkorban kevésbé, mire kell figyelni ilyen esetekben?
Alapvetően a legtöbb ismert módszer alkalmazható, amelyeket már akár fiatal korban is lehet. Van egy-két dolog, ami mondjuk meggondolandó, tehát a hormonális fogamzásgátlás az egy bizonyos idő után kérdéses. Ebben vita van szakmán belül, hogy hány éves korig szabad lehet, érdemes egy nőnek hormonális fogamzásgátló tablettát, tapaszt, injekciót, akármit ajánlani. Egyre tolódik ki ez a határ is, hiszen azt látjuk, hogy egyre tovább van ilyesmire szükség. Vannak olyan módszerek, amelyek tehát ismertek, a gumiószer, a megszakításos közösülés, a hormonális fogamzásgátlás, vagy éppen a spirál, a méhen belülre fölhelyezhető eszköz. Valószínű, hogy az idő előre haladtával sokkal inkább ezt választják az asszonyok. És van olyan módszer, amit valamiért azt hiszi a lakosság, és sok kolléga is, sok orvos is, hogy talán humbuk, mert a naptármódszerből indulnak ki, de nem naptármódszer, hanem a cikluskövetés módszere. Az egy kiváló módszer, az valójában minden korosztálynak alkalmazható és ajánlható, amelyben egy nő bármelyik élet szakaszában, a termékeny időszakra vonatkozott élet szakaszában belül megtanulhatja, hogy ő neki milyen a menstruációs ciklusa, nem csak az, hogy mikor menstruál, hanem minden nap megfigyel magán egy-két olyan jelet, ami a termékenységgel összefüggésben van, és ezt megtanulja használni, és ezt használhatja egészen addig, amíg az utolsó menstruációs el nem múlik, ugyanis ez arra ad lehetőséget, hogy megtalálja a nő a saját életében, hogy mi abban az adott hónapban az a néhány nap, nem előre egy applikáció által kiszámítva, vagy nem egy naptár által kiszámítva, mert az biztos, hogy pontatlan lesz, vagy csak véletlenül találja, hanem megtalálja azokat az időpillanatokat, azokat a napokat, amikor éppen várandós is lehet akár, mert termékeny napokban van, és azokat is, amikor nem, akkor biztosan lehet akármit is csinálni, és nincs szükség semmi egyéb módszerre. Ha viszont ezeket a napokat megtalálta, akkor ugye, ha valaki gyereket szeretne, akkor érdemes együtt lenni, ha pedig nem szeretne, akkor pedig akkor nem szabad. Tehát vannak ilyen módszerek is, ez kevésbé ismert. Én szívem szerint ezt ajánlom mindenkinek a leginkább, abból a szempontból, hogy ez semmilyen idegen anyagot nem visz be a szervezetbe, és egyszer kell megtanulni, annak kezdve a világ életében tudja. De hogy mik a jellemző módszerek, mert ugye ez volt a kérdés, amit általában használnak, az ilyenkor inkább a spirál, tehát a méhen belülre fölhelyezett olyan eszköz, aminek a szépség hibája talán az, hogy részben fogamzásgátló, részben beágyazódást gátló hatása van, ami hogyha valaki úgy ítéli meg, hogy az abortusz az nem jó dolog, akkor adott esetben a beágyazódás gátló, tehát már megtermékenyült kis embriónak a beágyazódás gátló módszer, az nem biztos, hogy megfelelő választás lesz számára.
Az elmúlt percekben a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság elnökét dr. Bálint Balázs szülész-nőgyógyász szakorvost hallották, akivel Maurer Kristóf beszélgetett.